a telefonkagylót. Lenne szíves megnézni, bejött-e már Libár vizsgálóbíró. Hallgatta az ismétlődő csengetést. A telefon központos válaszolt. Még nem jött be, főfelügyelő úr, az írnok sincs bent. Köszönöm. Pipára gyújtott, odaszólt Angeloetnek. Rágyújthat. Kedves magától. Szóval a halálra ítélt utolsó cigarettája? Ideje már, kisasszony, hogy egy kicsit alaposabban megnézzük a dolgokat. Lehetséges, hogy olyan kérdéseket is felteszek, amiket már hallott, de remélem, hogy utoljára teszem. Mint az időjárás is belejátszott volna ebbe a kihallgatásba, mert olyan szürke és borongos volt az ég. Az előző két hétben minden ragyogott, most elemben beborult, és finom eső hult Párizsra. Gondolom, azt nem vonja kétségbe, hogy a nagynéjét megölték. Nem vonhatom kétségbe a törvényszéki orvos véleményét. Tudott róla, hogy vannak ellenségei? Nem tudtam róla. Angeloet nyugodt volt, olyan bágyattan nyugodt, mint az idő. Arcán semmiféle érzés nem tükröződött, merően nézte a főfelügyelőt, jól palástolta izgatottságát, ha ugyan izgatott volt. Mintha ez a hosszú, vasárnapi egyedüllét felőrölte volna küzdőképességét. És barátai voltak-e? Barátokról sem tudok. Maga volt hát az egyetlen, akit a mégiszteribeli lakásán fogadott? Úgy tudom. Nem jelentette be soha előre, hogy mikor látogatja meg? Nagynénének nem volt telefonja. Tanácsoltam neki, hogy szereltesse fel, de mindig tiltakozott ellene. Miért járt hozzá? Mert az egyetlen rokona voltam. Tudta, hogy mikor találja otthon? Igen. Ismert az időbeosztását? Mindig ugyanaz volt. Reggelenként járt bevásárolni a környéken. Így van? Pontosan. Ebéd után, ha jól emlékszem, szúnyogkált egy ideig, a nő bólintott. Aztán, ha engedt az idő, elment a tulériák kertjébe, és ott leült egy padra. Mindenről már szó volt, nem? Okom van rá, hogy megismételjem. Nem szerette őt? Nem. Még mindig azért a sovány 100 frankosért haragszik rá, amit terhessége idején adott magának, amikor a segítségét kérte? Ezek olyan dolgok, amiket nem lehet elfelejteni. De mégis rendszeresen járt hozzá. Évenként hányszor? Soha nem számoltam. Havonta? Egyszer, néha kétszer. Mindig ugyanabban az időben? Majdnem mindig. 6 órakor fejezem be a munkám. Nyáron ő is ilyenkor ment haza. Székkel kínálta? Nem vártam meg, hogy kínáljon. Mégiscsak a nagynéném volt. És maga volt az egyetlen örököse. Igen. Gondolt erre? Gondoltam, hogy öreg napjaimra ez megkönnyíteni az életemet. A masszírozó szakma keservesebb, mint sem gondolná. És bizonyos fizikai erőt is kíván. Néhány év múlva már idős leszek hozzá. Addig is, minden esetre, kért tőle pénzt? Néha. Az én szakmámban néha szünet is adódik. Például a nyári szabadságok idején, amikor minden páciensem elhagyja Párizst. Némely 2-3 hónapra is. Veszekedtek egymással? Soha. Nem hányt a szemére fukarságát? Nem hánytam a szemére. Tudta a nagynénye, hogy maga nem túlságosan szereti? Azt hiszem. És maga tudta, hogy nagynénye nem tart otthon nagyobb összeget? Tudtam. Kivett lenyomatot a zárról? Én nem. Tehát a szeretője? Sosem beszélt nekem róla. De megmutatta magának a kulcsot, amelyet csináltatott? Sohasem volt kulcsom. Előről kezdi a hazudozást. Nem csak, hogy lakás kulcsa volt, de még Antoine nagybácsi műhelyéhez is volt kulcsa, a folyósó másik oldalán. A nő hallgatott, mint egy gyerek, akit megszidnak, és aki makacsul lesunja fejét. Rossz hírem van a maga számára. És ez talán más irányba tereli a vallomását. Tegnap előtt Toulonban jártam. A nő összerezzent. Először is vallja be, hogy nem veszekedtek Marcellel, és nem tette ki a szűrét. Gondoljon, amit akar, nem gátolhatom meg benne. Az a veszekedés, amiért a fiú az ágyban lustálkodott, csak arra volt jó, hogy port hintsenek a szemembe. A nő meg sem rezzent. Toulonban találkoztam vele. Természetesen maga tudja, hogy miért ment oda. Nem tudom. Most is hazudik. Néhány kilométerre a várostól van egy villa, egy bizonyos Pepito Giovanni lakik benne. Régi bűnöző, aki most többé-kevésbé tisztességes formák között él, és jelentős vállalkozások élén áll. Azt hiszem, Marcel dolgozott neki valamikor, de ő csak kiskerék volt a szerkezetben. Marcel sohasem volt valami nagyszabású gangster. Mindig kis pénzű volt, inkább csak statiszta szerepeket töltött be. Haragos villám csapott át a nő szemén, de nem tiltakozott. Egyet ért velem? Nincs mit mondanom. Megbocsát egy pillanatra. Megré újra felvett a telefonkardlót, ezúttal ott találta vizsgálóbírót. Itt Megré. Átmehetek egy percre? Várom, ne sokat késlekedjem, mert 10 perc múlva kihallgatásom lesz. Ott hagyta ügyfelét kettesbe Lapointtal, s átment azon a folyósón, amely az igazságügyi palotába vezetett. Hogy áll a nyomozás? Nem akarom elhamarkodni, de remélem, hogy ma befejezem. Szombaton Toulonban voltam, ott történt egy és más. Hamarosan elmondom önnek. Pillanatnyilag letartóztatási parancsra volna szükségem Angel Luet nevére. Nem ez az öreg asszony, unoka húga? De igen. Azt hiszi, hogy gyilkolta meg? Még nem tudom, de remélem, hogy nem sokára tudni fogom. Ezért is nem tudom még, hogy felhasználom-e vagy sem ezt a parancsot. Hallotta, Gerard? Töltse ki az űrlapot. Amikor Megré visszatért az irodájába, azt hihette volna, hogy két viasz bábot lát. Átnyújtotta Angelnek az írást. Feltételezem, hogy tudja, mit jelent ez. És azt is, hogy miért hozattam ide magával a bőröndöt, néhány holmival, és váltás fehér neművel. A nő nem felelt, meg sem moccant. Mindenekelőtt beszéljünk Marcelről. Egy tuloni bisztróban találkoztam vele. Az Amirálban, ahol gyakran megfordult, amikor még a tengerparton lakott. Nagyon jól ismert ott egy bizonyos Bobot a bárpincért. Beszélt róla magának? A nő kurtán felelt. Nem. De éberen figyelt, és szorongva várta a folytatást. Egy ilyen kis cselszövő, mint Marcel, nem megy csak úgy, egyszerűen olyan fontos emberhez, mint Giovanni. Közvetítőre volt szüksége, és Bob vállalta ezt a szerepet. Hogy mit mesél Giovanninak, azt nem tudom. Marcel el akart adni valamit, valami nagyon jelentőset, mint hogy a hajdani nagyfőnök már másnap reggel fogadta őt. Figyel rám? Igen. Megértett, hogy a revolverről beszélek? Sohasem láttam azt a revolvert, amire céloz. Már mondtam, és most megismétlem. És mindannyiszor hazudott. Giovannit annyira érdekelt a dolog, hogy magánál tartotta a fegyvert. Kicsit később meglátogattam, igen, érdekes beszélgetésünk volt. Többek közt elmeséltem neki a revolver eredetét és azt a szerepet, amelyet Marcel játszott a maga nagynénye halálában. Tudja, amikor egy gangster vagyon szerez, és volt, aki visszavonul, már nem szeret kockáztatni. Giovanni megértett, hogy a fegyver súlyos veszélyt jelent, és alig távoztam el tőle, már ki is futott jachtján, a nyílt tengerre. Így a nagybácsi híres revolvere most a tenger mélyén van. Megré kivert a pipáját, és megint megtömte. Más események is történtek Toulonban távozásom óta. Egy kollégám telefonjából szereztem tudomást róluk tegnap reggel. Nem sokkal azután, hogy elváltam magától, de ismételje meg nekem, hogy már semmi sem fűzte magát ez a Marcelhez, és véglegesen kitett a szűrét. Szeretném tudni, mi történt. Marcel veszélyeztette Giovannit. Ahogy az alvilágban mondják, csak a halottak nem beszélnek. Meghalt. A nő hirtelen megmerevedett, hangja is elváltozott. Ez már nem érdekli magát, ugye? Mi történt tulajdonképpen? Éjszaka golyót kapott a homlokába. 38-as kaliberűt, ami jobbára csak a hivatásos gyilkosok használnak. Tegnap reggel találták meg a holttestét, ott úszott a régi, védett kikötőben. Csapdába akar ejteni? Nem akarom. Esküszik a felesége életére? Esküszöm. Ekkor könnyek peregtek le a nő arcán, zsebkendőt vett elő táskájából. 8. Megré odaállt az ablakhoz, várt egy kicsit, hogy a nő összeszedje magát. Még mindig szemelkedt az eső, fénylő esernyőket lehetett látni végig a járdán. Hallotta, hogy a nő fújja az orrát, és amikor visszaült a helyére, éppen egy kevés festéket kent az arcára. Amint látja, az egész ügy bedöglött, a nagynényét semmiért ölték meg. A nő még szippákolt egyet, reszkető kézzel gyújtott cigarettára. Már csak azt kell tudnunk, hogy ki folytotta meg az idős hölgyet. Maga vagy Marcel? Noha az ember azt várta, hogy rögtön válaszol, Angel habozni látszott. Vajon nem volt-e könnyű védekeznie most, hogy a szeretője meghalt? A bírósági eljárás az ő ügyében lezárult, de nem a magáéban. Miért gyűlöl engem? Én nem gyűlölöm. A lehető legemberségesebben végzem a dolgomat. A helyzet az, hogy maga az első naptól kezdve hazudott nekem, Hogyan akarja, hogy ilyen körülmények között másképpen viselkedjek? Jól tudta, hogy szeretem őt. Azt is tudom, hogy még most is szereti holtában. Igaz? Miért színlelte ezt a veszekedést és a szakítást? Az ő ötlete volt. Azt remélte, hogy így tévútra vezeti. Tudja, miért ment Marcel Toulonba? A nő nyugodtan a szemébe nézett, és most első ízben nem próbált meg hazudni vagy kibújni a kérdés elől. Igen. Mióta tud a revolver létezéséről? 13-14 éve. Jól megértettük egymást Antoine nagybácsival, de rékember volt, meglehetősen magányos. Azt hiszem, hogy nem találta meg nagynénémben azt a társat, akiről álmodozott. Így hát leggyakrabban külön kis kuckójába zárkozott a parányi műhelybe, ahová maga is utána ment. Elég gyakran. Egyedül szenvedi a fúrásfaragás volt. Minden évben elküldött egy találmányt a Lépin pályázatra. Így szerzett tudomást a revolverről. Csak nem 2 éven át láttam, amin dolgozik rajta. Egy problémát még nem oldottam meg a fegyveren, mondta nekem. Ha egy napon sikerül, nagy zaj lesz körülötte, és elnevette magát. Amikor zajról beszélek, éppen az ellenkezőjét kell érteni. Hangfogós szerszámon dolgozom, a moziban láttam ilyet. Egy kis műtyürkét teszek a pisztoly csövére, és az felfogja a robbanás zaját. Ez is valami ilyesmi. Természetesen nem kaphat az üzletben, mert tiltott áru. Képzeld el, hogy a hangfogó nem látszik majd, mert bele van építve a fegyverbe. Nagyon izgatott volt. Rövidesen célhoz érek, már csak néhány részletet kell megoldanom. Ha eladtam a találmányt, akkor minden fegyver, a rendőrségé meg a katonassága is zaj nélkül működik majd. Angel hallgatott egy ideig, aztán ezt suttogta. Néhány nappal később meghalt. Nem értek a fegyverekhez. Nem gondoltam többé a híres revolverre. Mikor beszélt róla Marcelnek? Körülbelül egy hónapja. Még talán annyi ideje sincs. 3 hete. A pont nöfön mentünk át éppen, és akkor megmutattam neki a mégiszeri rakpartra nyíló ablakokat. Mondtam neki, hogy ott lakik a nagynéném, akitől egy napon örökölök majd. Miért beszélt neki erről az örökségről? A nő elpirult, elfordította a fejét. Így próbáltam megtartani. Angel nem ringatta magát ábrándokban. Kicsit később, amikor egy teraszon leültünk, elmeséltem neki a revolver történetét, mert hirtelen eszembe jutott. Nagy meglepetésemre lázba jött tőle. Látta ezt a fegyvert a bácsi halála óta? Kérdezte Marcel. Nem, még csak a műhelyébe se tértem vissza. Tudott a nagynénye találmányáról? Lehet, hogy beszélt neki róla, de nem hiszem, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonított neki, mint magam is. Majd megkérdezem tőle. Még csak említést se tegyen neki. Talán meglepi, hogy nem tegeződtünk Marcellel, kivéve ritka pillanatokban, tette hozzá kicsit zavartan. Van kulcs a lakáshoz? Nincs. Ugyanaz a kulcs nyitotta azt a műhelyt is, amelyet maga kuckónak nevez? Nem, külön kulcs volt hozzá, de nem tudom, hol őrizte a nagynéném. Valószínűleg a táskájában. Néhány napig Marcel nem beszélt a dologról, de amikor egy este hazamentem, 2 kulcsot tartott a kezében. Megkérdeztem, mit akar tenni? Meg akarom találni a revolvert. Miért? Mert egy vagyont ér. Amikor tudja, hogy nincs otthon a nagynénje, és nem jön egyelőre haza, kutassa át a lakást és a kuckót. De hiszen úgyis mindent én öröklök, amilyen csak van. Az ilyen asszonyok szívósak, mint a vas. Talán 10 évig is várnia kell. Dögönyözheti azt a sok vénülő nőt. Angel megrére emelte tekintetét és felsóhajtott. Most már érti? Nem mentem bele mindjárt, de nem akartam Marcelt sem elveszíteni. Ő pedig minduntalan ezzel ostromolt. Végül is egy délután fogtam a kulcsokat. Láttam a nagynénémet, hogy megy a túlériák felé. Tudtam, hogy 6 óránál előbb nem jön haza. A lakáson kezdtem a kutatást. Mindent feltúrtam, de gondom volt rá, hogy minden visszakerüljön a helyére. Nem elég gondosan csinálta, mert az öreg asszony rájött. 2 nappal később a kuckót is átkutattam, összesen 4-szer jártam a megészei rakparton. És Marcel? Egyetlen egyszer. Mikor? Megint elfordította a fejét. Azon a délután, amikor nagynéném meghalt. Mit mondott magának, mikor hazaért? Nem voltam otthon. 6 óta egy páciensemnél voltam, később letettük a randevút. Majdnem 20 esztendeje masszírozom ezt az asszonyt. Larosnét, a Saint-Germain körül 61-ben. Hány órakor ment haza? 7-kor. Az asszony, mint mindig, visszatartott a fecsegésével. Miért nem mondta, hogy alibije van? Mert akkor Marcelt vádoltam volna be. Inkább vállalta,
hogy gyanúba keveredjék. Ha még nem tudta eldönteni, hogy kettünk közül ki...
Ott a ruhás szekrény tetején volt a revolver, ugye?
Igen.
A szeretője pedig az éjjeli szekrény fiókjában bukkant rá a nagynéninél.
Igen, így kerestem volna utoljára, mert nagynéném halálosan félt a fegyverektől.
Jegyeztél Lapointe? Erre egy gépeltes lavallomást. De még telefonálj előbb La Rochenénak a Saint-Germain körútra. Kettesbe maradtak. Megrész szükségét érezte, hogy felálljon, és az ablakhoz menjen.
A rendőrségi eljárás megszűnt, dünnyögte.
Mármint Marcel ellen, mert egy halottat nem lehet felelősségre vonni, de maga él. Az öregasszony halálában igaz, nem részes. Majd minden esetre meglátjuk. Már nem ugyanaz a nő ült az irodában.